A világon a legnagyobb félvad körülmények között tartott vadlóállomány van a Hortobágyi pusztában. A program 1997-ben kezdődött, amikor ide telepítették az állatokat. Mára 3000 hektáron megközelítőleg 300 állat él teljesen természetes körülmények között. A cél, hogy rendben tartsák a füves pusztát, emellett biztonsági géntartalékot jelentenek, illetve tanulmányozzák a vadlovakat és szokásaikat a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, néhány éve pedig a Debreceni Egyetem szakembereivel, drón segítségével figyelik az állatokat. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. Milyen múltja van a Hortobágyon a vadlovas projektnek? Kerekes Viola, a Hortobágyi Nemzeti Park vadlovas projekt koordinátora.
Ugye a Hortobágyi Nemzeti Park ez egy füves puszta, és azt tudjuk, hogy a füves pusztán valamikor nagy testű fülevők legeltek, és aztán jött az emberiség, ezeket kiszorította, hasznosította, vagy kiirtotta, és a saját házi állataival helyettesítette ezeket. A Hortobágyi Nemzeti Park számára fontos volt, hogy legyen egy olyan terület, ahol újra vadállatok népesítik be, vagy kvázi vadállatok népesítik be a területet. Ez egy elvárás volt egy nemzeti park létezéséhez. És ekkor döntöttek úgy, hogy ezt a igazi vadlóat, a pszevalszkilovat, és egy ilyen hibrid házi marha fajtát, ami jól bírja az egész évben a kintlétet, ezeket betelepítik egy ilyen mindenféle lakott területről távol eső területre, most ezt úgy hívjuk, hogy a Pentezugi rezervátum. Ez 3000 hektár villanypásztorral körbekerített, és itt engedték szabadon ezeket az állatokat, és ezek azóta is ott legelnek, fenntartják a füves pusztát minimális emberi segítséggel. Úgyhogy a vadlóak ezért kerültek ide. Ezekről azt kell még tudni, hogy ezek nem elvadult házi lovak, mint a musztángok, vagy más egyéb helyek elvadult lovai, hanem ezeket sosem háziasították. Viselkedésükben nyilván nagyon hasonlítanak, genetikailag közel álló csoportokról van szó, de mégis másképp lehet őket kezelni emiatt, hogy őket sosem lovagolták, másképp is kell. Viszont megszoktak minket, tehát megszokták az embereket, tehát nem úgy kell elképzelni, mint ilyen vadállatok, hogy így neki mennek az embernek, meg mindenfelé törnek, zúznak. Szépen ők békésen legelésznek, és a kutatók viszonylag közel tudnak hozzájuk menni, és tudják őket könnyen vizsgálni.
Honnan szerezték be ezeket a lovakat?
Ennek nagyon hosszú története van. Ezek a vadlovak ugye sokáig az európai ember számára eltűntek. Európából viszonylag hamar kiszorították őket, és csak belső Mongóliában maradtak fent, és ott majd csak az 1800-as évek végén fedezték fel a európai kutatók, vagy Európa számára. Nyilván az ázsiai emberek tudták, hogy ott van, csak nem nevezték őket vadlovaknak, takinak hívták őket. És amikor ez kiderült, hogy itt van egy ilyen állatfaj, amiről azt hitték, hogy már teljesen eltűnt a föld színéről, akkor ez nagyon nagy szenzáció volt, és a 1900-as évek elején több expedíció indult az elfogásukra, hogy állatkertekben, ilyen magántenyésztőknél el tudják őket helyezni. Ennek hatására, illetve a rossz időjárási körülmények miatt, aztán ezek 1960-ban vadon teljesen ki is pusztultak, és csak állatkertekben maradtak fenn. Úgyhogy amikor 1997-ben nálunk elkezdődött ez a projekt, akkor éppen ott állt a világpopuláció, hogy már olyan sok volt az állatkertekben, hogy elkezdték őket visszatelepíteni Mongóliába 92-ben, de még nagyon keveset tudtak róluk, úgyhogy ilyen szempontból két cél találkozott, tehát egyrészt nekünk kellett ez a ló, hogy vadállatként itt legelje a pusztát, másrészt a nemzetközi szervezetek örültek, hogy van egy ilyen terület, ahova elhozhatják ezeket az állatokat, és tanulmányozni tudják, és aztán eredményekből a kinti populációt is tudták segíteni.
Most hány ilyen ló van a Hortobágyon?
Körülbelül 300 lovunk van, sosem tudjuk biztosan, mert mindig van, aki születik, vagy elpusztul. Egyedileg ismerjük fel őket, illetve próbáljuk felismerni, 300-at már nagyon nehéz, mert nemzetközi és hazai szervezetek számára is jelentenünk kell a létszámváltozásokat. Ugye ez egy veszélyeztetett állatfaj, hiszen manapság is alig több, mint 2000 példány él az egész világon, és ezért vannak ilyen szigorú szabályok, amiket nekünk is be kell tartanunk. Az egyedi felismerés az fényképes katalógus alapján, illetve a terepi emberek tudása alapján történik, mivel jelöléseket nem alkalmazunk, ahogy mondtam, vadállatok, tehát bármiféle beavatkozás kábítással jár, ami veszélyes az állatnak is, és az embernek is, és ezért aztán nem szoktuk őket egyedileg jelölni, hanem ilyen fényképek alapján ismerjük fel őket.
Mire jutottak eddig a viselkedésükkel kapcsolatban?
Azt kell róla tudni, hogy úgynevezett háremekben élnek. Ez a háremcsődőr, ennek a kancái és a csikói, ezek gyakran évekig hűségesek a kancák a háremcsődőrhöz, de a fiatal állatok mindig elhagyják a csapatot, így kerülik el a beltenyésztést, és a kis kancák azok 2 évesen körülbelül egy másik háremcsapathoz csatlakoznak, vagy egy úgynevezett aglegénnyel új háremet alapítanak. Az aglegény a másik csapat, másik fajta csapat, ott a fiatal mének vannak, ők is ugye elhagyják a szülői csapatot, és a fiatal mének azok ilyen aglegény csapatokba tömörülnek. Ez egy ilyen laza szövetség, ilyen haveri bandának is tekinthető, ők viszonylag sűrűn váltakoznak, ezért őket például nagyon nehéz felismerni. Azt tudjuk még, hogy itt nálunk szeretnek egy nagy csapatban mozogni, tehát a sok kis háremcsapat és az aglegény csapatok egy nagy úgynevezett ménesben vándorolnak. Ez nagyon hasonlít az alföldi zebrához. Visszatelepítési helyükön Mongóliában ez nem így van, ott kisebb otthonterületeket tartanak fent, úgyhogy ez nagyon érdekes, erre törekvések vannak, hogy ezt hasonlítsuk össze, hogy vajon itt miért van így, és ott miért van úgy. Azt is megtudtuk, hogy a mének azok 5-6 éves korukban lesznek ivarérettek. Azt is megtudtuk, hogy ezek után, tehát egy mén mindig sokkal hamarabb elpusztul, mint egy kanca, mert nagyon aktív életet él a szegény, ugye mindig meg kell védeni a csapatot. Tehát rengeteg olyan érdekes információhoz jutottunk, ami aztán a mongol visszatelepítést is segítette.
Napi szinten figyelik őket? Kutatják őket?
Muszáj napi szinten ott lennünk, mert különben nagyon hamar elveszítjük a fiatalokat. Ők, amikor csapatot váltanak, akkor pont egy olyan időszakba lépnek, amikor még utána sokat változnak. És ilyenkor előfordul, hogy nem is ismerjük fel, hogyha több ló vált egyszerre csapatot, de szerencsére van egy ilyen DNS adatbázisunk, az amerikai Davis Egyetemnél van egy ilyen gén adatbázisunk, tulajdonképpen minden csikóról, amikor még az anyukája mellett van, akkor veszünk egy ilyen biopszia mintát, elküldjük Davisbe, és ott egy ilyen genetikai ujjnyomatrendszer jön létre, és így, ha esetleg valakit nem ismerünk fel, akkor tudunk belőle újra mintát venni, és akkor biztosan felismerjük.
Külsőre hogy néznek ki? Hasonlóak, mint a házi lovak?
Nekem most már igen, de első szempillantásra nem nagyon. Póni méretűek egyébként, de sokkal nagyobbnak néznek ki, mert nagyon robosztusak, tehát a nyakuk, a lábuk, a fejük, mindenük ugye arra van teremtve, hogy ezt a, vagy arra alakult ki inkább, hogy ezt a életet, hogy egész évben kin vannak, hogy egymással a mének azért keményen megküzdenek, ezeket bírják. A házi lovak hozzájuk képes nagyon törékenynek tűnnek. Vannak a csíkok a lábaikon, úgynevezett zebra csíkok, ezek ősi bélyegek, mindegyikük homokszínű, nincsenek rajtuk foltok, a szájuk körül világosabb, úgynevezett frigószájuk van, és a hasuk is világosabb, ez egy ilyen fecske has, és ami a legszembetűnőbb, az a rövid felálló sörény, tehát soha nincs lógó sörényük, mint a házi lovaknak. Ha a lóg a sörényük, az azt jelenti, hogy nagyon betegek, tehát valami nagyon nincs rendben. Ezt a sörényt ezt eldobálják tavasszal, valószínűleg így szabadulnak meg a kullancsoktól, és újra növesztik.
Turisták láthatják őket?
A rezervátum az nem látogatható, ez egy szabály, amit be kell tartani, de pont ezért hoztuk létre a Malomházi Vadasparkot, ami nem messze van a rezervátumtól, és ott van egy 20 fős csapatunk, ott van a kis csikók is, csődör is, kancák is, és azt meg lehet nézni.
Mi a célja mindennek, és mennyire különleges ez a rezervátum?
Többféle cél egyesül itt szerencsésen. Egyrészt ez egy kutatási projekt, tehát minél több információt szeretnénk megszerezni, ezért kutatókat szoktunk beengedni. Másrészt füves puszta fenntartása, és ugye egy nemzeti parknak ez, ahogy említettem az elején, kötelesség egy olyan területet létrehozni, ami embertől mentes. És ugye magának a vadlónak van egy ilyen biztonsági géntartaléka itt, mert hiszen itt elzárva van a többi állatállománytól. Azt nem említettem még, hogy sajnos ők házilúval keveredni tudnak, bár kromoszomaszámok eltérő, de mégis szaporodóképes utódot hoznak létre, ezért a visszatelepítési helyeken ez elég nagy probléma, hogy nehogy keveredjenek ott a nomádok háziállataival. Ugye itt ezt teljesen ki tudjuk küszöbölni a kerítéssel, és emiatt egy ilyen biztonsági géntartalékként néznek ránk a többi lóhtartó. Ez a 3 cél van.
Különleges ez a világon?
Nem nagyon van még egy ilyen. Tehát itt ugye 300 ló van, most már szerencsére a visszatelepítési területeken ezeket meghaladták, a vadon élő lovak létszáma, de ott nem követik őket ilyen szorosan nyomon, tehát nincs annyi információjuk az állatokról, mint itt nekünk, úgyhogy ez a világon a legnagyobb félvad körülmények között tartott állománya. Azért hívjuk félvadnak, mert körbe vannak kerítve, tehát nem mehetnek el, viszont nem avatkozunk a mindennapi életükbe, nem etetjük, nem itatjuk, nem hozunk olyan döntést, hogy ki kivel állhat be egy csoportba.
Hogyan kutatják, hogyan tudják megfigyelni az életüket, a viselkedésüket?
Eleinte, amíg kevesen voltak, ez nagyon jól ment a földről, és aztán, ahogy egyre többen lettek, ez egyre nehezebbé vált, főleg, hogy így összeálltak így egy ménesbe, és egy pár éve szerencsés találkozásunk volt a Debrecen Egyetemmel, mert Ozogány Katalina egyik munkatársuk, ő drónokkal kezdte megfigyelni lovakat, és arra jöttünk rá, hogy sokkal pontosabb és sokkal részletesebb megfigyeléseket tudott így végezni, úgyhogy igyekszünk most már erre ráállni, a drónos megfigyelésekre.
Önnek szívügye ez a projekt egyébként, illetve furcsa kérdés, van kedvenc lova?
Igyekszem, hogy ne legyen. Érzelmileg próbálunk nem kötődni hozzájuk, nyilván ez bizonyos esetekben nagyon nehéz. Volt egy kedvenc lovam, ugye ezek állatkertből kerültek ide, mert vadon nem voltak akkor megtalálhatóak, és ugye az állatkerti állatok azért másképp viselkedtek, mint azok, akik itt születtek, sokkal jobban emberhez kötöttek, és egy ilyen állatkerti állat az velem alakított ki egy ilyen, nem is tudom, ilyen baráti kapcsolatnak, mondhatnám, szeretett. Néha odajött hozzám, és akkor megfigyelt, hogy én ott vagyok, és aztán továbbállt. De akik itt születtek, azok nem alakítanak velünk ilyen kapcsolatot. Azt látjuk, hogy a fiatalok, akik ugye elhagyják a háremet, természetes módon kíváncsiak a környezetükre, ők mindig nagyon közel jönnek hozzánk, tehát őket időnként még el is kell hesegetni, de a kancák vagy a mének, azok megvan már a saját feladatuk, ők abszolút nem keresik velünk a kapcsolatot, így aztán nem is nagyon vannak kedvenceink. Mindig szerettem a lovakat, sajnos, vagy szerencsére. Nagyon lehet hozzájuk kötődni, annak ellenére, hogy igyekszünk egyedileg nem kedvenceket találni. Én nagyon szeretem, tehát én nagyon szeretem a lovakat. Szeretem az állatokat ugye általában, de a lovakat különösen. Úgyhogy igen, szívügyem.
Barta Zoltán, a Debreceni Egyetem evolúciós állattani tanszék vezetője, egyetemi tanára vezeti a drónkutatást. Mit kell erről pontosan tudni?
Ez egy nagyon érdekes projekt, egy nagyon érdekes állatfolyam, ugyanis, ahogy Viola is már említette, a sebaszki lovak egy hierarchikus társadalomban érnek, mondhatjuk így, tehát vannak a háremek, ezekből összeáll a ménes, és nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan mozognak ezek az állatok, mik a kapcsolatok az egyedek között, és erre találtak ki tulajdonképpen az Agány Katalin, a kolléganőnk ezt a drónkutatást. Erről azt kell tudni, hogy drónokkal felvételeket készítünk az állatokról, felülről, viszonylag magasról, hogy pontosan lássuk, hogy az egyedek milyen módon mozognak, milyen pályákon haladnak a pusztán, és utána ezeket a drónokat analizáljuk, tehát drónfelvételeket analizáljuk, mégpedig próbáljuk leszedni a pontos koordinátáját, pontos pozícióját az egyes egyedeknek. Egyedileg azonosítjuk az egyedeket, és ebből fel tudjuk rajzolni, hogy az adott időszakban milyen vonalon mozogtak, és utána ezeket a pályákat elemezzük, tehát hogy ebből a pályák elemzéséből következtetéseket lehet levonni, hogy kit követ, milyen irányba mozognak, kik mozognak együtt, és így tovább. És egyből próbálunk a struktúrára következtetéseket levonni.
Mióta zajlik ez a drónkutatás?
Hát ez olyan 4-5 éve körülbelül kezdődött az első, és akkor most kezdenek bejönni az első eredmények. Tehát most már a cikkeken dolgozunk, amik majd ezeket a világ elé tárják, ezeket az eredményeket.
Hogyan figyelik a drónok? Milyen gyakorisággal ezeket az egyedeket?
Ezeket per pillanat viszonylag ritkán csináljuk, tehát nyári időszakban van 1-2 hetes, vagy egy hónapos időszak, amikor viszonylag gyakran felszállnak a drónok. Mivel azért a drónok viszonylag korlátozott a repülési idejük, tehát egy ilyen 20 perces felvételeket, sok esetben 5 perces felvételeket készítünk a ménesről, és ezeket elemezzük.
Melyek az elemzéseknek az eredményei? Említette, hogy rövidesen publikálhatóak lesznek.
Ami fontos eredmény az, hogy úgy tűnik, hogy minden egyes háremben van egy vezető, akinek a mozgását követik a többiek. Amin egy kicsit meglepődtünk, hogy ez a vezető ez nem a csődör, hanem az egyik kanca. Ami viszont továbbra is érdekes, hogy a háremek a ménesen belül, ott viszont nincs meg ez a vezető pozíció. Ott úgy tűnik, hogy egy nagyobb, stabilabb háremek azok a ménes közepén helyezkednek el, ami viszonylag érthető, mert predátorok ellen, bár nincsenek itt predátorok, de azért az ősi viselkedés az működik. Ez egy védettebb pozíció, és a többiek pedig szétszórva haladnak. Most azon dolgozunk, hogy milyen egyedi tulajdonságokkal tudjuk prediktálni azt, hogy kiből lesz vezető, melyik kancából.
Hány meghatározó csapat van?
Azok egy olyan 10-12 csapat körül, de igazából még nem tudjuk, hogy ezek mennyire meghatározóak, mert tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a csapatok irányítják az egész ménest. Csak azt tudjuk, hogy ők képesek elfoglalni ezt a belső pozíciót, tehát valószínűleg hogy dominánsak a többiek felett, de ezt még mindig vizsgáljuk.
Egy csapat hány tagból áll úgy általában, arra lehet-e következtetni?
Egy csapat egy olyan 5-6 az általában, de felmehet 8-10-12 főre is. És ami igen, tehát erre mindenképpen tudunk következtetni, épp a legújabb eredmény az, hogy magukból a mozgás mintázatokból számítógépen teljesen automatikusan tudjuk visszahozni ugyanazt a struktúrát, amit a terepen a kollégák megfigyelnek. Tehát ez egy viszonylag pontosan azonosítható egység, és azért örültünk ennek, hogy nem csak, tehát most már ezek után nem lehet azt mondani, hogy ez csak a mi fejünkben létezik ez a HRM struktúra, hanem ez tényleg az állatok mozgásából visszakövetkeztethető.
A HRM-ek milyen kapcsolatban vannak egymással, azt lehet tudni?
Lehet tudni, tehát a fő kapcsolódási pont úgy tűnik, hogy a csődöröknek a berekedés az egyes háremek között, illetve ami érdekes, hogy egyes háremekből kiválnak kancák, csatlakoznak más háremekhez, és ez alapján a háremeket is lehet csoportosítani, például a vezetési mintázatuk alapján, és az, hogy ezt mi határozza meg, azt még mindig nem tudjuk. Tehát, hogy mi alapján vannak baráti háremek, baráti háremcsoportok.
Említette, hogy a kancák a dominánsak általában egy háremen belül. Azt lehet tudni, hogy miért, vagy melyik kanca?
Hát inkább azt mondanám, nem dominánsak, hanem vezetik a csapatot. Tehát a háremen belül azért a csődör az az igazán domináns, tehát azért eléggé meghatározó úgymond szava van. Az, hogy a kanca, melyik kanca, idősebb kancának kell lenni, de ezen túl még nincs pontosabb információnk, hogy kiből lesz vezető.
Fiatalok hogy működnek?
Hát a csikók azok nyilván az anyjukkal vannak, tehát a kancákkal. A 1-2 éves már idősebb, tehát a serdülők, azok pedig kóborolnak. Ők lesznek azok, akik csapatot váltanak, egy másik háremhez fognak átmenni.
Mennyire különleges az önök kutatása?
Hát minden kutató szereti azt hinni, hogy igen, ez nagyon különleges. Én azt hiszem, tényleg különleges, mert viszonylag kevés ilyen vizsgálat van, ahol egy ilyen modern technikát vetnek be ennek vizsgálatára. És ami még igazán különlegessé teszi azt, hogy mostanában elkezdtük használni a mesterséges intelligenciát ezeknek a drónfelvételeknek a feldolgozására, mert azért azt tudni kell, hogy itt egy 5 perces felvétel feldolgozása is azt jelenti, hogy másodpercenként 24 kocka készül, és ezen a 24 kockán, minden egyes kockán a 300 egyedet egyedileg azonosítani kell. Tehát egy-egy felvétel az sokszor hetekig, néha hónapokig tart. Tehát ez egy nagyon munkaigényes folyamat, és ennek a gyorsítására most kísérletezünk azzal, hogy mesterséges intelligenciát, mélytanulást használunk fel.
Hányan dolgoznak az ügyön a csapatban?
Hát itt az egyetemen szorosan véve 5-en vagyunk, és a nemzeti parkoly kollégák.
Hol tervezik, hogy publikálják és bemutatják ezeket az eredményeket?
Hát, ezt még nem tudjuk. Az eredmények nagyon érdekesek, tehát főleg az, hogy a mozgás mintázatokból definiálni tudjuk magukat, a háremeket, sőt, a legutóbbi eredmények, épp tegnap volt egy megbeszélésünk, az azt mutatja, vagy arra utal, inkább csak óvatosan fogalmaznék, hogy magukból a mozgás mintázatokból a háremeknek a sorsa is jósolható, tehát vannak olyan háremek, ahol nincs határozott vezető egyeniség, azok például lehet, hogy nagyobb valószínűséggel bomlanak fel, vagy változnak, váltanak tagokat. Ez egy elég erős eredmény, ezt szeretnénk egy viszonylag erős újságban közölni. Az, hogy hol, azt még nem tudjuk, mert azért a cikknek el kell készülni, és akkor látjuk igazán, hogy ez hova lehet benyújtani.
Ezek az eredmények ön szerint mit szolgálhatnak majd?
Hát egyrészt kielégíti a kíváncsiságunkat. Tehát azért minden alapkutatásban ez az egyik fő dolog, hogy miért így történik, azért erre kíváncsiak vagyunk. Másrészt pedig valószínű fontos lehet a maguknak, a lovaknak a megvédésében is. Tehát az, hogyha tudjuk ezt a struktúrát, hogy mi mozgatja ezeket a struktúrákat, akkor például egy újabb populációt is könnyebb lesz, vagy megalapozottabban lehet létrehozni, mert tudjuk azt, hogy milyen típusú egyedeket kell például betenni ebbe a populációba, hogy ez működhessen, tehát rögtön az elején felálljon egy ilyen struktúra.
Meddig tartat, hova vezethet ön szerint ez a kutatás?
Hát reményünk szerint minél tovább, tehát még azért ebben szerintem minimum egy, tehát ha csak azt nézzük, hogy mennyi adat áll már most rendelkezésünkre, ezzel még minimum 2-3 évet biztos, hogy el fogunk dolgozni, csak ezeknek a feldolgozásával, és ahogy dolgozunk velük, úgy jönnek az újabb ötletek, tehát ez akár egy 10 éves projekt is lehet.
Adhat valami komolyabb elképzelésre választ mindez?
Igen, ez nagyon fontos, mert ugye az ember egy nagyon struktúrált társadalomban él, de igazság szerint még mindig nem tudjuk, hogy ez hogyan alakult ki. És ezért bármilyen ilyen állatvilágból származó párhuzamos példákat tanulmányozunk, az mind segíthet ennek a megértésében.
Ön szereti ezt a kutatást?
Igen, persze, hát azért csináljuk. Ez mást igazából nem nagyon lehet másért csinálni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barta Zoltánt, a Debreceni Egyetem evolúciós állattani tanszék vezetőjét hallották.